Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
Vegyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo-n. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Gól! Ez 11-es volt, ha nem láttad te! Úristen, milyen becsúszás volt!
Mi mindennel kapcsolatban lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
Sziasztok! Itt is vagyunk egy újabb adással, állandó beszélgető társammal, Monc Attilával. És hát miről is másról beszélnénk, mint a Bajnokok Ligája 8. döntőjének sorsolásáról, amit hát második nekifutással sikerült abszolválni. Nem tudom, nincsenek ilyen távoli emlékeim, de lehet, hogy ez először sikerült, és hogy ez történelmi esemény.
Ahogy régen még a Nemzeti Sportnál mondtuk, sziasztok, új novum történt az életemben, ilyet én még nem láttam. Tehát azt beszélgettük tegnap bent a Sport TV-nél a Szalai Tamás szerkesztő kollégával, hogy mind a ketten foglalkozunk sporttal idestova legalább 20 éve. És az alatt nem sikerült idáig eljutni, hogy egy ilyen megismételt sorsolás legyen, ami ugye ráadásul duplán lett elrontva, hiszen nem csak sikerült összehúzni a Villarreal és a Manchester United-et, de ugye a következő körben meg egyel kevesebb golyót raktak bele, mint amennyit bele kellett volna tenni, tehát ott meg kihagytak egy ellenfelt a lehetséges sorozatok közül most. Jót röhögünk rajta persze, de szerintem ez egy óriási blama. Egyrészt, másrészt meg azt gondolom, hogy eléggé illetve, tehát egyszerűbb lett volna azt mondani, hogy figyelj, srácok, ezt elrontottuk, mint azt, hogy a külső beszállító szoftvere hibásodott meg kitétellel kijönni. Tehát az agyatok hibásodott meg, nem a szoftver körülbelül.
Na várjál, most ezt cincálgassuk egy kicsit. Ugye mivel a Nemzeti Sporta meg ugye az szokott menni ilyenkor a printnél, hogy hasonló esetekben, vagy beesik valami ez a napilap varázsa, ami, hogyha meghallom, akkor gyakorlatilag görcsbe van a gyomrom, ez általában a napilap varázs az azt jelenti, hogy valami történik, ami miatt már egy nyomdában lévő, vagy egy teljesen kész oldalt darabokra kell verni, és újra kell csinálni. Televízióban ezt hogy kezelitek? Hiszen az azért egy...
Melyik részére vagy kíváncsi? Ami elbírt a nyomdafestéket, vagy ami nem bírta a nyomdafestéket?
Tehát ez egy csendes hétfőn azért egy nagy érdeklődésre számot tartó esemény. Ugye van neki egy szép fix időpontja, 12:00. Ezt leközvetítette Haraszti Ádám.
Igen.
Ha jól emlékszem, én útközben voltam még az első körben.
Tökéletesen emlékszel, ő volt a tettes.
És aztán azt mondják, nem is tudom hány órakor, hogy akkor 3-kor ismétlés. Ugye nektek megvan, hogy épp délután 3-kor nyilván nem arra készültök, hogy megismételt Bajnokok Ligája sorsolást adjon a Sporttelevízió.
Nem, és ugye az Ádám se arra készült, hogy ott neki megismételt közvetítést kell lenyomnia. Ezért ő szépen elköszönt tőlünk a közvetítés után, hogy szavaztok. Nyilván teljesen jogosan és reálisan. Elindult haza. Mi ugye ültünk ott, benne röhögtünk minden. Kíváncsiak voltunk, hogy ki fog leghangosabban morogni és anyázni. Ugye közben ment az Európa Liga sorsolás, ott Barcelonát újra megünnepeltük, hogy na jó van, szerencsére itt is belefutottak a késbe, nagyon helyesen. És egyszer csak megjelentek az első olyan cikkek, hogy hát lehet, hogy meg is. De ugye még nem volt semmi fix. És akkor egyszer csak érdekes mondom, nem is az UEFA hivatalos felületén jelent meg először az, legalábbis mi nem ott, biztos, hogy nem ott találtuk meg, hogy itt megismételt sorsolás következik, hanem Fabrizio Romano átigazolási minden tudónak az oldalán jelent az meg, hogy UEFA forrása következő, biztos, hogy ismételt sorsolás lesz 3-kor. Ho-ho, de jó! És ugye az azt jelenti, hogy ugye volt, tudom én, egy óránk arra, hogy szerezzünk egy kommentátort, és átalakítsuk úgy a műsort, hogy az előtte lévő műsor még ne induljon el, mert közben elvágni annál nagyobb ciki nincsen. Szerezni stábot rá, mert nyilván az a stáb, aki akkor dolgozott, az már eltávozott, és akkor ezeket kellett így nagyon gyorsan orvosolni, és hát minden, szerintem az Ádi vissza tudott jönni, szerkesztő ugye bent volt, mert ő szerkesztette a későbbi olasz műsorokat, de azzal nem volt gond, és akkor lemenni a Lebonyba, akkor az jött, hogy na, Napoli-Empoli meccs ismétlése, ezután is elnézést, aki meg akarta nézni a sport egy ilyen 13-45-től, talán azt nem sikerült neki, bocsánat érte, vagy 14-15, tök mindegy, le 14-15-től, bocsánat érte, de mi voltunk, hogy kitöröltük. És ugye azt gyorsan ki kellett szedni, és kellett találni olyan műsorokat, hogy egy fix elem volt benne, 15 órától a BL sorsás. Előtte lett 45 percük, utána meg, hogy is van, utána meg 45 vagy 1-15, most teljesen mindegy. És akkor oda műsorokat találni, azoknak az azonosítóit villámgyorsan leszedni, és visszahívni a rendszerből, mert azért itt nem úgy van, hogy minden programot azonnal elérsz, mert ez egy roboton van, ahonnan mire visszahúzza az ember, azért az valamennyi időbe telik. Nem azt mondom, hogy a világ összes idejében, nehogy félreértse bárki is, de azért az idő. Na és akkor ezeket így összeszedni, akkor megjött az UEFA kommunikéje, amin ugye röhögtünk a szoftveren, hogy azért nem merték azt bevállalni, hogy ők bénázták el.
Ilyenkor veletek külön kommunikál az UEFA a broadcasterekkel?
Igen. Tehát ilyenkor az van, hogy kapsz egy e-mailt, ami ugye ebben az esetben urgent izével meg volt jelölve, hogy hát erre baromire figyeljetek, hülyékben ez nagyon fontos. Abba ott volt benne újra az, hogy aki adta az első sorsolást, az jogosult adni a második sorsolást is. Benne volt a műholdadat, hogy hol meg mind kell eszedni, és akkor ezeket az adatokat ugye be kell vinni a feed listába, a rögzítősnek ez, hogy kell rá figyelni, és nyilván arra is kellett figyelni, hogy a műsor egy új ID számot kapjon, mert azért azt a hibás sorsolást azért még biztos, hogy meg kell majd mutatni más adásban is, hogy
ilyen. Elteszitek szilveszterre?
Nem tudom, hogy hova, de azért azt el kell tenni, mert ebből még, tehát nézd, ez azért röhögünk rajta, de nem vagyok benne egészen biztos, hogy a történet itt megáll.
Tehát én majd erre részre én is kitérnék.
De mindegy, ez hogy mondjam, tehát ez egy olyan dolog, hogy mondjam, le kell adni, mert kötelezettség, és akkor leadtuk, minden Ádi bement közvetíteni. Ugye, amikor kiúzták elsőre azt, hogy Salzburg Bayernnél röhögtem, már csak azért is egyébként, hogy a Bayern Twitter oldala, még mielőtt kiúzták volna az Atletico Bayern, már közzétette, hogy Salzburg Bayern az első fordulóban, vagyis a nyolcad döntőben. Hát komolyan. Itt van róla fotó, hogy ott van kitéve, két ilyen versenyautó, van egy Red Bull-s versenyautó, meg van a Lewandowski vezette Bayern München, azok vannak egymás mellett, ilyen grafikailag megcsinálva, és ott van a Twitter oldalon, azt nagyon gyorsan eltüntették, de még volt szerencsém látni, hogy ezt ők így bekonferálták, valamikor 12 óra 8 perckor, most mondtam egy számot, de semmiképpen se 15 óra után.
Aha.
És akkor lement az adás, és akkor jött az a része, hogy hát akkor jöttek az utózöngék, ugye mindenki klubhovatartozástól függetlenül ünnepelt vagy szomorkodott, és hát várható volt, hogy nem mindenki fogadja kitörő örömmel a sorsolást, de bevallom őszintén az első hát, támadást, reakciót, hogy szeretnéd, hogy hívjuk. Azt nem a Real Madridtól vártam, mert nekik így és úgy is egy jó nehéz feladat jutott volna. És mégis a Real Madridtól jött, és akkor te jössz.
Ja,
ugye jó, azt mondod, hogy erről akarsz beszélni. Jó, akkor figyelj, mondom, a lényeg az, hogy utána mindenféle pert helyeztek kilátásba, meg jogi lépéseket. Én azt gondolom, hogy ez itt valóban nem érhet véget. Ugye volt olyan bolond, aki azt mondta, hogy a sorsolás, tehát ameddig rendben volt a sorsolás, az előtti részt azt ne változtassák meg, végül csak a másodiknál rontották el semmi gond. Tehát nem az első, nagyon jól emlékszem. Hogy várjál, nem, a Reálnak jó volt az első, hülye vagyok, a Reál Benfica.
Szerintem Benfica volt nekik az első,
igen, az nekik jó volt, igen. Azzal nem volt baj, mert ugye Manchester, a Paris Saint-Germainnek volt mindegy, mert nekik elsőre a Manchester jutott, másikra a Reál. Hozzát azt nyilván jobban örültek volna a jelenlegi Unitednek, mint a jelenlegi Real Madridnek, az kétségtelen. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ebből mi sül ki. Én azt gondolom, hogy a két nagyon nagyra tagsált szervezet 24 órán belül nem gondoltam volna, hogy ilyen szinten szanaszét tudja égetni magát. Ugye gondolok itt az FIA-ra és az UEFA-ra, de bravúros teljesítmény volt, és szoros a verseny, hogy melyik az év blamája. Nem, tényleg nem tudom eldönteni, hogy melyik az év blamája.
Hát igen, én elkapcsolatban azt akartam mondani, hogy kicsit messzebbről fogok indulni, hogy bizonyos cikkeknél, hogyha az ember olvassa a kommenteket, akkor látja, hogy egyes dolgokkal az olvasók sincsenek, vagy szurkolók sincsenek tisztában. Ilyen volt például először a Nemzetek Ligájának mondjuk a lebonyolítása, meg hogy lehet kijutni onnan az EB-re. Ezért volt az, hogy például az újságban, meg gondolom az online-on is gyakorlatilag minden tematikus cikkbe leírtuk, hogy így működik. És lehet, hogy ötször egy nap után, hogy ugye az emberekbe ne legyen. A másik, amit láttam egyébként, volt ezen én szavazok, ezen a FIFA The Best, az év játékosa, aminél ugye azt az időszakot kell figyelembe venni, ami 2021. augusztus 7 vagy 8-ával zárul, és ez be is került a cikkbe az online-on, ami erről megjelent, és ott alatta meg a kommentekbe nagyon sokan, nem mindenki, mert volt, aki próbált erre felhívni a figyelmet, azon vitáztak, hogy Messi vagy Ronaldo, de hogy Ronaldo milyen jó a Unitedben, Messi milyen rossz a Paris Saint-Germainben, miközben ugye egy teljesen partalan vita volt, hiszen ezt az időszakot nem kell figyelembe venni. És itt jön képbe az újságírók, meg a tévések, meg a kommentátorok, stb. A felelőssége, hogy ezeket a szabályokat, vagy tényezőket, ezeket mindig nagyon kihangsúlyozzák, akár többször is, hogy aki követi, nézi, akár laikus, akár nem laikus, megmaradjon benne, hiszen mondjuk akár egy közvetítés során mondjuk nem feltétlenül elvárható, hogy mindig mindenki tud minden szabályt, ezért egy meccs tudósításnál az újságíró megmagyarázza, vagy a kommentátor, vagy a stúdió vendég, hogy ez is ez az ellenmondásos eset miért történt. És van persze az is, hogy a kommentátor, az újságíró, stb. Ő maga sem tudja, előfordul ilyen. Na de, amikor egy ilyen elnyőszervezet, az UEFA csinál hasonló hibát, akkor azért szerintem az elég jelentősen megingathatja a belévetett hitet, ami hát maradjunk annyiba, hogy egyébként sem áll olyan sziklaszilárd lábakon. És persze mindig vannak ilyen összeesküvés elmélet hívők, hogy csalnak, meg hideg golyó, meg meleg golyó, meg mit tudom én micsoda, de most azoknak minden ilyesmi az nagyon-nagyon jó muníciót ad a saját maguk kis elméleteinek, és hát nem igazán értem ezt a szoftveres dolgot, mert azért aki levezényelte a sorsolást, egész egyszerűen nem értem, hogy az hogy nincs tisztába a szabályokkal, és hogy lehet egy ilyen elvileg egyszerű sorsolást elszúrni. Tehát főleg itt ugye, hogy lehetett az például, hogy a Unitedet a Villarreal-al sorsolták össze, hát ami ugye nem lehetett.
Úgy, hogy ugye megszámolták darabra a golyókat, meg van a hat, meg, mert ugye mindenki tudja, hogy hatot kell beletenni, hiszen egy pár már kiment, sőt, hatot, várják ki is, ott Villarrealt húzták ki, a Villarrealnak még kevesebb golyót is kell betenni, hiszen nem kaphatta meg a Unitedet, meg nem kaphatta meg a Real. A Real is kiment már, akkor hat golyónak kellett bennie.
Igen, a Real arra hivatkozik, hogy őket akkor meg a Benfica-n összesorsolták, tehát azt hagyni kellene, és ami utána, igen, volt, azt kéne.
Igen, Ugyanakkor azt gondolom, hogy ilyet vagy teljesen megismételsz, vagy sem ennyire. Tehát én ezen a párton vagyok. Annyit azért szögezzünk le, hogy nem azzal van a baj, hogy hibáztak. Mi is hibázunk. Adtunk már le rossz műsort, ment már el műsorjel. Tegnap ti is hibáztok, volt ez a párosítás tegnap az online Chelsea-Lyon. Ez benne van a munkában. De akik ezt a sorsolást végzik, azoknak nagyjából nincs más dolguk ebben az intervallumban, meg ezekben a napokban. És azt gondolom, hogy 8 olyan párt, hogy csoport első, csoport második, azt, aki egy ilyen sorozattal foglalkozik, annak nem is kell aznak megjegyezni, hiszen tudja fejből, és véletlenül azért hallgatóink döntő többsége most is el tudná azt mondani, hogy ki kivel jutott tovább párban a csoportból, és hogy azzal nem kerülhet össze. Tehát nekem ez volt az egész, hogy basszus, itt szoft... Nekem a Máté Pali szokta mindig azt mondogatni, hogy engem egy dologgal lehet levenni a lábamról, azzal, hogy őszinte vagy. Nem kell se több, se kevesebb. Elismered, hogy hibáztál? Oké. Okay. Pont. És akkor tényleg nincs is bajom. De amikor bebújsz egy ilyen álságos dolog mögé, hogy szoftver, az nem szerencsés, mert ez nem szoftverhiba volt, az egész egyszerűen egy ember hiba. Ott van a 8 felmatricázott urna, el kell tálnod asztaltot, amelyiket kiveszed. Tudod, hogy a Real Madridot már kidobhatod a kukába, azt le is kell venni az asztalról körülbelül. Tudod, hogy a United ebben nem kerül bele, a maradék 6-ot meg csak elbírod találni. Abban más spanyol csoport nincsen, mert más spanyol csoport esetben nem volt. Na, ezt nem
sikerült. Erre utaltam, hogy pont ez a baj, hogy pont ez ad remek táplálat az összeesküvés elméleteknek, amikor próbálják az ilyen eseteket így elmaszatolni, mert akkor ugye nem fogják, az emberek azt fogják gondolni, hogy itt valami suskus vagy csalás megy a háttérben. És hát ez ilyenkor minden sorsolásnál majd ezt kis túlzással elő fog kerülni. Tegyük hozzá csütörtökön, ugye újabb sorsolás kell az UEFA-nak intéznie, hiszen a Nemzetek Ligája sorsolás esedékes, ahol ugye magyar válogatott is érdekelt, immáron az A-ligában. Tehát valóban ez egy olyan szarvas hiba, ami egyrészt nagy volt, és ahogy mondtad, a kommunikációja sem volt megfelelő az egésznek. De most már vége, túl vagyunk rajta. Kicsit beszéljünk a párosításokról is. Ugye, hát Bayern Druckerként nem hiszem, hogy a Salzburg miatt különösebben krokodilkönnyeket hullatnál, vagy bármi bajod lenne a Salzburggal.
Sem bajom nincs vele nyilván. Atlétikóval lett volna, mert én Simeone a csapattól mindig tartok egyenes kieséses szakaszban, és egy rossz emlék is van. Nem hinném azt, hogy különösebb gondja lehetne a Bayernnek a Salzburggal. Én egy dolog miatt szurkolnék, hogy mire ezeket a meccseket le kell játszani, ugye február közepén, illetve márciusban, addigra oldják fel azokat a lelátói korlátozásokat, amik most a Salzburgot, illetve a Bayernt sújtják, mert Ausztriában mindig örömünnep egy német csapattal kupameccset játszani, főleg egy Bayern Münchennel. Bayern meg játszom már Teltház előtt a BL-ben, mert úgy az igazi az Allianz is. Én csak ezért szurkolok, hogy a jelen pillanatban, ha most kéne lejátszani ezt a két meccset holnap meg holnap után, akkor mind a két meccset nulla néző előtt lenne. De hát ezt majd meglátjuk. És akkor, ha már én megszületettem, akkor te mit mondasz a Manchester United kiváló sorsolásáról?
Hát,
ez az összes mondani való?
Az elmúlt 7-8 évet tekintve talán ez a legjobb idény, amikor az Atletico Madridot lehetett kapni szerintem. Mert ugye pont az a klasszikus erősség, a védelem az, ami nem nagyon muzsikál most ebbe az idénybe. Tegyük hozzá, itt vannak az ő sérülések is, ami szintén behatárolja Simeone mozgásterét, például láthattuk ezt a madridi derbin is. Nyilván itt az a kérdés, hogy mikorra szedi össze magát ez a csapat, ami egyébként egészen elképesztően kiegyensúlyozatlan teljesítményt nyújt, mert valamikor szeptember végén volt az, hogy két tét meccset egymás után meg tudott nyerni, azóta nem nyert két meccset egymás után. Úgyhogy ilyen szempontból járhatott volna szerintem rosszabbul is a United. Mind a két klubnál szerintem most jól jön az, hogy nem jövő héten kell játszani egyébként, hanem majd egyébként durván két hónap múlva. Ugyanúgy Simeone rendezheti kicsit a sorokat, ha tudja, illetve ugye Rangnick is kicsit jobban, Rangnick keze nyoma is talán jobban érezhető lesz majd a csapaton, aztán persze majd meglátjuk, hogy mi lesz a Premier League-gel, mert ugye Unitednek a mai meccse Brentford ellen koronavírusos esetek miatt elmarad, már itt ugye pletykálni lehetett, bár meglepődnék, hogy itt a két ünnep közötti versenynaptár is borul, illetve hú, most ezen gondolkozom, hogy van közben egy Afrika kupa is, ami nem tudom hány United játékos érdekelhet, talán csak Bay. Úgyhogy már meglátjuk, hogy az mekkora befolyásoló tényező. Én azt mondom, hogy nyilván, hogyha játszottak volna Villarreal-a megint, akkor annak jobban örültek volna, de tulajdonképpen így sem panaszkodhatnak annyira, szerintem. Tehát aki nyilván az újrasorsolás nagy vesztese, az egyértelműen a Real Madrid, és azt is mondhatjuk persze, hogy a Real Madridnak az UEFA-val korán sem zökkenőmentes a kapcsolata, hiszen volt az a meghűsú szuperligás történet, tehát hogy ők aztán biztos, hogy itt az összeesküvés elméletes történetet fogják majd erőltetni, vagy arra fognak utalgatni, hogyha lesz ilyen csapat, ők biztos, hogy ezek közé tartoznak majd.
Ebben egyetértünk abszolút. Ugyanakkor azt gondolnám, hogy azért Pérez azt is figyelembe vehetni a különböző, bár nyilván nem fogja a hangzatos nyilatkozatai közben, hogy ugye a Superliga szervezésére egy hangyányit jobban is megbüntethette volna őket az UEFA. Most ahhoz képest nem kaptak semmit, most ahhoz képest, ha most akarnak valamit kapni, az annak szerintem nagyon rossz az optikája, meg nyilván akkor azért a Real Madrid jelenkori attitűdjéről is eláll olyan dolgokat, amik nem feltétlenül szimpatikusak. Szerintem ebben egyet is értünk talán.
Persze. És amellett, hogy nyilván az első verzió az sokkal könnyebb volt, azért, hogyha a Real Madrid mostani formáját nézzük, akkor én továbbra is tartom, hogy van egy ilyen vékonyabb réteg, amit még mindig erősebbnek tartok a Real Madridnál, a City-t, a Liverpoolt és a Bayern-t az biztos oda sorolnám, de azért október vége óta veretlen ez a csapat, és október vége óta játszott a Barcával, játszott a, bárhogyha az erőfelmérőnek tekinthető, a Sevillával, a Sociedaddal, az Interrel és az Atletico Madriddal. Tehát nem lehet azt mondani, hogy mondjuk a La Liga-nak a második felét verte végig. És hogyha megnézzük a játékukat, szerintem az alapján is sokkal ígéretesebb az, amit látunk, mióta Ancelotti visszatért, mint amire sokan számítottak. Most nem azt mondom, hogy már tuti megnyerték a bajnokságot, de hát ha azt nézzük, hogy a Sevilla előtt 8 ponttal mennek, egy meccsel többet játszva ugyan, a harmadik Betiszt azt 9-el előzik meg, az Atletico Madridot 13-mal egy meccsel többet játszva, ki van még? Hát, és akkor itt nagyjából végig is mentünk. Most ide vehetjük a Barcelonát is, a Barcelona egy meccsel kevesebbet játszva, 18 pontra van a Real Madridtól. Tehát a bajnoki címre nagyon-nagyon-nagyon nagy esélye van. Igazából itt az lesz a kérdés, valószínűleg folytatja az a csapat a jó szokását, hogy hogy ezekre a BL kieséses meccsekre felszívja magát, hogy ott mire lesz elég. De már az, ha megnyerik a bajnokságot, akkor tényleg Ancelotti lesz az az edző, aki nyert már olasz, angol, német és francia bajnokságot, és ehhez most hozzáteti a spanyolt, miközben ugye a BL győzelmeket tekintve mert ott volt versenyben első? Azt hiszem, igen.
Egyébként jól vettem ki a szavaidból, vagy jól értem, hogy azért leginkább te a párharcot várod, ezt a Paris Saint-Germain Real Madridot?
Igen.
Na, csak már erre kíváncsi voltam, hogy melyiket várod így a leginkább.
És melyik az, ami... Inter Liverpoolra is kíváncsi vagyok, bár ott a Liverpoolt én azt nagyon magas esélyesnek tartom, mert ugye én szeretem azokat a párosításokat, amik nem minden második évben vannak, és ez például egy ilyen, akár az Atletico Madrid, Manchester United is ide sorolható. Ettől függetlenül egyébként visszatérve a sorsolásra, én például nem zárnám ki azt, hogy egy országbeli összesorsoljanak a nyolcad döntőbe, pont azért, mert nem szeretem, amikor egy országbeliek játszanak, és ezért is sokkal jobban örülnék, hogyha legalább egy-két ilyen párosítást le tudnánk már a nyolcad döntőbe, és nem mondjuk a negyed döntőbe, vagy elődöntőbe, vagy akár döntőbe. Tehát én mindig sokkal jobban szeretem, nem tudom, hogy mennyire beszéltünk a mai világban most már futballkultúrákról, de hogy a BL-nek nekem ez a varázsa, hogy olyan nagy párharcok
vannak. Nem országos bajnoki meccseket akarsz látni.
Így van.
Jó, abban is egyetértünk, hogy a Salzburg-Bayern a leginkább lefutottnak tűnő párharc? Vagy szerinted van annál egyértelműbb?
Hát Sporting City talán.
Nem tudom, én azt kevés...
A Sporting nehezebb csoportból jött csoport másodikként. Nyilván a Salzburgi az kevésbé, talán nem volt annyira nehéz csoport, de talán igen.
Nagyjából
hát, egyébként. Chelsea-Lille.
Azt nem érzem ennyire egyértelműen, akkor teszem, hogy a Chelsea-t, tehát ebből a mezőnyből, mint a tűztől, attól azt mondom, a Chelsea-től, meg a City-től félek. Uh-huh.
Liverpool-tól nem.
Attól talán nem tudom, miért azoktól kevésbé, pedig vertek meg minket, nem olyan régen, de valamilyen rejtélyes oknál fogva azoktól annyira nem.
Hát én meg inkább őket érzem úgy, hogy titkos, nem titkos, bajnoki esélyes, mert Salah egészen elképesztő formában van, szerintem ez a Matip van Dijk belső védőpáros is nagyon szépen muzsikál. De hát ugye azért még nagyon sok minden történik addig, ugye jeleztem, hogy az Afrika kupa is, talán az már a BL 8-at döntőkre nem lesz hatással, jól emlékszem, február 9-én ér véget, és hát nyilván itt van a világjárvány okozta a bizonytalanság, reméljük, hogy a BL-re már ez sem lesz hatással, hiszen az előző idényre azért még volt, ugye több mérkőzés is volt itt a Puskás arénában, meg más helyszíneken a beutazási korlátozások miatt, hát reméljük, hogy most ebben a szezonban erre már nem lesz példa. Amit még akartam tőled kérdezni, hogy ugye az Európa Ligának a mezőnye az most már egy szűrtebb mezőny, hiszen nem 48-an, hanem 32-en szerepeltek, illetve ugye most már a kieséses szakasz is változik ebben az idényben egy kicsit. Most nem az van, hogy a legjobb 32 között kezdődik a kieséses szakasz, hanem van egy, hát mondjuk rájátszásnak, ahol a csoport másodikok játszanak a BL csoport harmadikokkal. Szűrtebb mezőnynek tűnik neked ez az elmezőny, vagy erősebbnek tűnik? Mert nekem úgy tűnik, mintha az lenne kicsit. Hát ugye itt van Barcelona, Napoli, meg Lipcse, Sociedad.
Ugye azt ne felejtsd el, hogy azért ez most annyiból is szűrt mezőny, ugye 8 csapat nincs ott. Tehát 8 csapat ugye elment már egy körrel előrébb. És azért Európa Ligában a legjobb, hát most két vagyok azt mondani, hogy 24 között, mert ugye például hivatalosan ott vagyunk, még ha ilyen egyenes késés táblán nagyon nem is létezik ilyen fogalom, a legjobb 24 között nem szokott lenni Barca-Nápoli az Európa Ligában, tovább megyek nagyon-nagyon Dortmund Rangers sem például. Úgyhogy névre erősebb, és azért legalább két csapatnál kiadták a jelszót, hogy ezt a sorozatot meg kell nyerni, a Dortmundban és Barcelonában, de azon sem lennék meglepődve, hogy az Európa Liga örökös királya is rámenne a titulusra, ugye a Sevilla. Uh-huh. Szerintem igen erősebb az Európa Liga, mint korábban volt. Ugyanakkor, ha nem is az Európa Ligával, de az Európai Konferencia Ligával megint van egy kis bajom, és ez a tátalán problémakör. Tehát azért ez a világ vicce, hogy múlt csütörtök óta nem bírják eldönteni, hogy mi legyen a tátalánnal. Csak annyit döntöttek el, hogy nem a pályán fog eldölni a meccs.
Így van.
Mire várnak?
Igen, ebben a történetben azt nem értem, hogyha jól tudom, azt vizsgálják, hogy végül jogos volt-e a halasztási kérelem, vagy sem, ki tudott volna állni a Tottenham, vagy sem. Nyilván, ha nem tudott, vagy ki tudott volna állni, akkor ez egy elég egyszerű döntés, akkor a rendnek adják a meccset, akik egyébként már tovább jutottak attól a meccsről függetlenül, és akkor, hogyha jól számolom, akkor a Vitesse megy tovább. Mert a Vitesse 3 ponttal a Tottenham előtt van. No de, mi van akkor, hogyha a Tottenhamnek adnak igazat, és azt mondják, hogy igen, jogos volt a halasztás. Tehát, hogy akkor mi a fene történik? Tehát 3 pontot akkor sem adhatsz nekik. Vagy én legalábbis számomra, hát hogy mondjam, ez nem tűne logikusnak.
Egyáltalán nem tűnik annak, így van.
És ugye az egymás elleni, a Vitesse-nek, meg a Tottenhamnek, az egyenlő. Ha 3-0-al odaadnák a Tottenhamnek ezt a meccset, akkor az azt jelentené, hogy a gólkülönbség döntene, és az pont ezzel a 3-0-ás papíron aratott győzelemmel lenne jobb a Tottenhamnek. Szóval nem tudom. Még az is lehet, hogy azt fogják mondani, hogy akkor, de ez már megint kicsit az ilyen, most majdnem az elmebajszót használtam, hogy akkor játszan a Vitesse meg a Tottenham még egy meccset pluszba, hogy majd ki szerepelhet ebben a párharcban.
Mikor játsz?
Teszem hozzá, nem vagyok benne biztos, hogy a Tottenhamnek annyira ellenére lenne, hogyha nem kéne a Európa Konferencia Ligába vitézkedni.
Abszolút, egyetértek. És érted, mikor játszanák le azt a meccset? Tehát mire gondol a költő ilyenkor?
Hát, nem tudom, majd valamit kitalálnak, hát hiszen annyi szabad ideje van ezeknek a csapatoknak mostanában.
Kis túlzással annyi, mint nekem. Tehát nem tudom, tényleg, tehát én azt gondolnám, hogy nem lenne szabad ennyit szerencsétlenkedni. Tehát ha kimondták azt, hogy nem lesz meccs, mert ugye ezt mondták ki, akkor péntek, szombat, nem tudom, hol volt munkanap, hol nem Európában, tök mindegy, hétfő, ma már kedv van, tehát ennyi munkanapnak ide kéne lenni ahhoz, hogy kedves, tehát nem a meccs. Ugye ilyen kalzat van, igen, te hibádban maradtál a meccs, akkor te bűnhöz csókol. Szerintem ezen nagyon nincs mit tökölődni.
De hát most egyébként persze mondhatjuk azt, hogy vannak olyan csapatok, amelyek meg gyakorlatilag, hát hogy mondjam, házhoz mennek a pofonért, amikor a saját versenynaptárukat kell megbonyolítani. Lásd, KED. Barcelona, Boca Juniors, Riadban. Lenne egy üres hét, amikor a csapat úgy vezetőedzője dolgozhatna a játékosokkal.
Tényleg, most már így értek egy tenapi SMS-t a spanyol barátomtól, aki elszitta a sorsolásokat, hogy egyetlen csapatot akart elkerülni, csak a Nápolit, és mi a rosszabbnak játszunk kedden meccset.
Tehát, így van.
Én rögtem akkor is, de így most sajtom, nem néztem utána, hogy milyen meccs, annyira őszintén.
Hát ez egy ilyen Maradonára megemlékező mérkőzés, nem tudom mennyire előre lett lekötve, de hát hogy mondjam, mondjuk úgy felesleges. Lehet, hogy jó pénzt kap érte a Barcelona, relatíve jó pénzt, amire nyilván szüksége van, most meg kiemelten szüksége van, hogy nem jutott tovább a BL-be, de hát akkor is basszus. Maga a sportszakmai része, az nem is tudom, mire vélni.
Egyet hadd kérdezzek, bocs. Maradona emlékmérkőzés Riadban.
Igen, Riadban. Hát ezért mondom, hogy itt jön képbe a pénz.
Hol? Tehát azt gondolom, hogy te Maradonára méltóképp akarsz megemlékezni, azt 3 stadionba teheted. Abban állam Riad 30-ra nincs benne.
Hát nincs, de még, a Cam, de még igazából a... Hát most nem tudom, hogy a Camp
Nou netesen benne van, nyilván a most már Maradona stadion az meg tökéletesen benne. Ebben a három stadionban lehet azt gondolom a Maradona emlékmeccset tartani úgy, hogy nem névleg tartunk Maradona emlékmeccset, hanem azoknak tartjuk a Maradona emlékmeccset, akik meg akarnak rá emlékezni. Innentől kezdve ez egy kirakatba kizett emlékmeccs, aminek a lényeg az, hogy szedjünk be valami lóvét, meg valamire kell a pénz, főleg a Barcelona oldaláról. Persze a Nápolynak is az úgy hiányzik, mint Pupa hátára, az egy mázia, vagy az olasz kupában most még nem kell bekapcsolódnia. Tehát ezért tudnak itt játszani, de el tudom képzelni.
Nem, nem a Nápolyon játszanak.
Bocsánat,
Boca Juniorsa.
Bocsánat, összekevertem Boca Juniorsa. Bocsánat, mert már csak így összefolyt a három. Elnézést érte. Szóval, hogy a Bocával játszanak, tehát azok is átutazni a félvilágot, hát, tehát van ennél jobb szorok.
Igen, és megint ott van a... ez a vírus kérdés, tehát hogy gyanítom, hogy a Real Madridnak is lett volna lehetőség ide szervezni ilyen valami hasonló meccset, hanem is Diego Maradona nevében, de hogy ez teljesen értelmetlennek tartom. De hát, hogy mondjam, ez is azt mutatja, hogy nem feltétlenül véletlenül tartotta Barcelona ahol. És azért Csavi is utalt rá egyébként, hogy nem biztos, hogy életük álma volt ez a mostani utazás. És hát azért ezt nyilván joggal mondja, még akkor is, hogyha tényleg itt vannak mindenféle érzelmi húrok Maradona kapcsán, de mindegy, tehát, hogy ez is katasztrófa, ez a fajta szervezés. De mindegy, lépjünk is ezen túl, és hogyha már említettük a Nemzetek Ligáját, akkor érdemes megjegyezni, hogy kik azok, akikkel összekerülhet a magyar válogatott. Ugye bár mi az A-ligában szereplünk, bocsánat, nekem meg elmegy egyfolytában a hangom, és hát itt elég szép párharcok is összejöhetnek, hiszen itt az A-liga negyedik kalapjában szerepelünk. Az első kalapból kaphatjuk Franciaországot, Spanyolországot, Olaszországot vagy Belgiumot. A második kalapból kaphatjuk Portugáliát, Hollandiát, Dániát vagy Németországot. A harmadik kalapból kaphatjuk Angliát, Lengyelországot, Svájcot vagy Horvátországot. Hát így gyenge csoportban nem kerülhetünk.
Igen, és nem tudom pontosan, és nem néztem utána, hogy van a pontos menetrend, hogy mi csoport, tehát C4-ként mondjuk, most mondtam valamit, nem tudom melyik leszünk mi. Kit kapunk első hazai meccset, de nagyon remélem, hogy a C3-at kapjuk, mert ugye az lesz az átkapus meccsünk. Tehát az biztos, hogy az átkapus meccs lesz még. Ugye a büntetéseink okán. Mert ez éppen UEFA rendezvény, és nekünk ott is van sarunk. Én nagyon örülök neki, hogy magyar válogatott ilyen csapatokkal méretheti meg magát, mert hitem szerint fejlődni csak olyan csapatokkal elleni futballal tudunk, akik nem hogy velünk egy szinten vannak, de talán jobbak nálunk. És azért a felsorolt csapatok mindegyikét én többre tagsálom a magyar válogatottnál. És szerintem ebben nincs vita köztünk. Így azt gondolom, hogy örülni kell mind a hat meccsnek, és ha valamikor baromira nem kell nézni az eredményt, még ha ez hülyén is hangzik, egy tétre menős sorozat végén, hiszen, bocsánat, de mi szerintem el vagyunk tévedve most pillanatnyilag ebbe a felső ligába. Tehát betévedtünk, oda leadjuk a névjegykártyánkat, aztán bár ne legyen igazán, megyünk vissza egy elejjebb. Tökően, hogyha nem mennénk vissza. Örülni kell neki, és tényleg fel kell használni arra az építkezésre, amelynek keretében le lehet vezényelni a végleges generációváltást, és akár ebben a podcastben is oly sokszor a tárgyalt hiányposztokra, kevésbé acélos posztokra meg tudjuk találni a megfelelő embereket. Nem hinném azt, hogy annak kéne lenni a célnak, hogy Franciaország, Olaszország, Németország, Anglia, Spanyolország, stb. Ellen bárkit is kapunk, betoljuk a buszt a kapu elé, hanem annak kell lenni a célnak, hogy meg kéne próbálni kialakítani a saját stílusunkat.
Ugye ezek a meccsek majd jövő júniusban kezdődnek, rögtön.
Azt hiszem 4 meccs rögvest, igen.
Játéknap van ugye június 2 és 14 között, aztán az utolsó 2 játéknap az majd szeptember közepe vége lesz, mert ugye utána majd jön ez a szörnyen ütemezett világbajnokság. És hogyha nem értelmeztem félre teljesen mindent, akkor ott ugye a 2024-es EB kvalifikációba ugyanígy beleszámít ez a Nemzetek Ligája. Ez azt jelenti, ugye, hogy ligánként vannak ilyen 4 csapatos rájátszások, aminek a győztese majd kijut az EB-re. És ilyen szempontból nagyon jó, hogy az A ligában végeztünk, mert ugye ez első körben a csoport elsőknek jut ez a rájátszás, de ahogy ha egy Nemzetek Ligája csoport első kvalifikálja magát az úgymond rendes EB-s selejtezőkön, akkor nyilván így kiugrik ebből a csapatok köréből, akik a rájátszásba szóba jöhetnek, és hát az előző körben az A-ligából, tehát amiből ugye 4 csapat vehet részt az A-ligás rájátszásban, ott a 12-ből, most 16 szerepel, 12-ből 11 kijutott.
Igen.
Tehát szerintem mondhatjuk azt valószínűleg, hogy az előttünk, rajtunk kívüli 15 csapatból azért 12 ki fog jutni jó eséllyel az Európa-bajnokságra. Nyilván ez az EB-selejtezők sorsolásától is függ valamelyes, de gyakorlatilag a papírforma az az, hogy az a hozadéka megvan az A-ligás szereplésünknek, hogy kvázi ez egy garantált, szinte garantált, vagy mondjam azt, hogy garantált, vagy szinte garantált? Hát, pótselejtezős.
Nagyon-nagyon hülye az igaz mondani fog. Én baromira szeretném, hogyha nem kéne ezzel foglalkoznunk, hanem egyeneságon kizúdulnánk.
Persze, csak azt mondom, hogyha úgy alakul az EB-selejtezőnk.
Szinte biztosan garantált, igen. Tehát, olyan extrém esetben nem lesz ez pótselejtező, hogyha a Feröer, Andorra, Grúzia meg ezek kijutnak, és akkor német, spanyol mindenki arra vár, hogy tud pótselejtezni. Tehát nagyjából ebben az egy esetben nem garantált pótselejtező se, igen. Ugye fölülről kell föltölteni a rendszert.
Így van. Így van. Úgyhogy ennél többet ugye most nagyon nem tudunk erről mondani, hiszen még nem ismerjük az ellenfeleket. Most tényleg bárki is legyen az a bárki is legyen az, nem lesz igazából könnyű dolgunk. Az egy érdekes adalék, hogy nézegettem egy ilyen összeállításhoz, már elkezdtem előzőként dolgozni. Az valószínűleg jó esély eltalálod, hogy melyik az a válogatott, amelyikkel a magyar válogatott története során legtöbbször játszott.
Ausztria.
Így van, az messze, azt hiszem 137.
Régen megvolt az, hogy hagyományosan évente egy vagy két meccset játszottunk egy.
Na de, melyik az a válogatott, a második legtöbbet játszottuk, ezen lepődtem meg. Nyilván ez benne van abban a 12 csapatban, amelyiket kaphatjuk Nemzetek Ligája sorsoláson.
A második legtöbbre, nem, tehát tippen nem kéne, akkor Németország vagy Anglia.
És nem, Svájc.
Azt nem találtam volna.
46-szor játszottunk Svájccal. Úgy, hogy szerintem az elmúlt 20 évben talán 3-szor. Ugye volt egy VB-s selejtező sorozat, amikor egy csoportba kerültünk, erre mindjárt meg is mondom neked, az a 18-as VB-re, előtte 2002-ben játszottunk. Tehát az elmúlt 20 évben 3-szor játszottunk velük egyébként.
Na jó, de előtte meg ilyen VB, EB-s selejtezőkön szakmányban voltunk egy csoportban, tehát nem is tudom, hogy hányszor, de tényleg sokszor.
Most azt nézem, hogy olyan nagy átlagban olyan két évente így vagy úgy összetalálkoztunk. Nyilván itt a világháborúk alatt voltak hosszabb szünetek, sőt, egyébként még a Svájccal a világháború alatt is játszottunk. Nézzük csak, most nézem hányszor. sőt, még a világháború során is játszottunk velük négyszer, mert játszottunk 40-ben, 41-ben, 42-ben, 43-ba. És azt nézem, hogy a világháború után mi volt a legnagyobb szünet? Volt egy 4 éves szünet, 55-59, de hogy az egész magyar futball történelem során azért stabilan, rendszeresen összecsaptunk velük. Na mindegy, hát ez persze most nem számít, kicsit meglepődtem, amikor azt láttam, hogy a Svájcon játszottuk párfutásunk során a második legtöbb mérkőzést. Relatíve egyébként az olaszokkal is sokat játszottunk, 34 meccset, lengyelekkel 34 meccset, svédekkel 45 meccset, úgyhogy velük is gazdag a történelmünk. De majd meglátjuk, hogy kit vet az utunkba a sors, és erről majd reményeink szerint még jövő héten itt az utolsó, idei utolsó, vélhetően utolsó adásunkban majd beszélgetünk. Addig is most válogatott meg európai kupasorozatok, ilyen élvezzétek a hétközi fordulókat, meg majd a hétvégieket, aztán majd a szünetet már ahol van, vagy már akinek lesz. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!
A műsor a Béton partnere.